Először a Lukács 6. részének 27-től 38. versét olvasom, majd pedig a kiadott papíron szerető igét. Nektek azonban, akik hallgattok engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Aki arcul üt, annak tartod a másik arculat is, és aki elveti felső ruhádat, attól alsó ruhádat se tagad meg. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és attól, aki elveszi a tiédet, ne követeld vissza. És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha azokkal tettek jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől reméltek, hogy visszakapjátok, mi a jutalmatok? Bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy visszakapják azt, ami jár nekik. Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte. Nagy lesz akkor a jutalmatok, és a magasságos fiai lettek, mert ő jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, és nem ítéltessetek. Ne károsztassatok, és nem lesz károsztatásatok. Bocsássatok meg, és néktek is megbocsátatik. Adjatok, és adatik nektek, jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. És a Lukács 14, 12-től 14-ig. Azután szólt Jézus ahhoz is, aki őt meghívta. Ha ebédet vagy vacsorát készítesz, ne a barátaidat hívd meg, ne is a testvéreidet, a rokonaidat, vagy gazdag szomszédaidat, nehogy viszonzásul ők is meghívjanak téged. Hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg. És boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban részesülsz, majd az igazak feltámadásakor.
Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Az elmúlt igeszakaszokban, amit Mihály olvasott fel az imént, főleg a másodikra gondolok, az Úr Jézus arról tanított bennünket, hogy hogyan kell és lehet úgy adnunk, hogy nem várunk cserébe viszonzást. Ugyanis ő így adott nekünk, nem várta azt, hogy mi viszonozzuk, hiszen hogyha azt szerint kapnánk az Úrtól, hogy mi mennyire tudjuk azt meghálálni, mennyire tudjuk azt leszolgálni, akkor bizony egyetérthetünk, igen nagy problémákkal küzdenünk mindannyian. Jézus tehát azt kéri tőlünk, ebben is hasonuljunk hozzá. Adjunk, anélkül, hogy azt lesnénk, hogyan tudna másik visszasegíteni, mit kapnánk cserébe ellentételezésként. A mai világban nem ez vesz körül bennünket, nem ez a példa, és nem ez az értékrend. Ez a fajta bibliai gondolkodás teljes mértékben idegen a környezetünktől, azoktól az emberektől, akik között járunk, kelünk, mindannyian. Sokan mondják, miért segítsek, hogyha ő úgysem fog tudni segíteni. Lehet, hogy első nekifutásra, amikor önvizsgálatot tartunk, akkor egyértelműnek tűnik az keresztényekként, önzetlenek vagyunk. Háttérbe tesszük magunk személyét, és csak azt nézzük, arra törekszünk, hogyan tudjuk a másikat meggazdagítani. De Isten az ő igéjében mégis azt mondja, hogy hajlamosak vagyunk a bűnre. Nap mint nap fel kell fegyverkeznünk, hogy leküzdjük a sátánnak a bennünket elcsábítani akaró munkáját. Leküzdjük jelen esetben azt, hogy önzőek legyünk, és csak úgy annyit segítsünk, amennyi nekünk tetszik, ami nekünk kényelmes, annyit hagyjunk, amennyit remélünk, hogy visszakapunk a másiktól, úgy lelkileg, mint fizikai értelemben. Ismerjük talán azt a történetet, amelyik egy kisfiúról szól és az édesanyjáról. Ez a kisiskolás gyermek osztálykirándulással indult egy alkalommal, és az édesanyja finomságokat csomagolt neki. Szendvicseket, üdítőket, szívószálas üdítőket rakott a kis táskájába, hogyha majd elmegy a többiekkel a hegyekbe, akkor ott ne éhezzen, az úton is legyen mit tennie. Elindult a busz, robogott a többiekkel a pajtásaival a hegyekbe, és időközben vette észre az egyik osztálytársa, hogy ő bizony otthon hagyta az elemúzsiáját. Látván ezt, ez a kisgyermek azt mondta, nekem rakott az édesanyám bőven, vegyél te is, szívesen adok neked. Mikor este fáradtan hazaért, örömmel és dicséretet várva újságolta az anyukájának, hogyan segített önzetlenül a barátjának, osztálytársának. De a folytatás nem éppen az, amit várnánk. Az édesanyja lehúrogta, ordítozva vonta őt kérdőre. Azért dolgozok, fiam, azért keresem a kenyeret nap, mint nap verejtékes munkával, hogy ezeket az élelmeket, amiket én a fizetésemből megvettem, te elosztogasd, odaadd a másiknak. És csodálkozunk, testvérek, hogy annyian vannak rászorult állapotban időseként, akikre rá se nyitják az ajtót, a gyermekek sok esetben nem gondoskodnak a szülőkről, áthágják a parancsolatot, és nem próbálják meghálálni sem azt, amit a szüleik adtak nekik életükben. De ne csodálkozzunk, mert ezt diktálja a korszellem, vagy ahogy valaki szellemesen mondta, a sátán időszerű akarata. A könyörületesség, a gondoskodás nem divatos a mai világban. Adni úgy, hogy nem várunk viszonzást, ugyan menjünk már ezzel, ebből nem lehet megélni. Aki másképpen cselekszik, aki úgy szeret és úgy próbál segíteni a másiknak, adni önmagát, vagy bármi mást, hogy nem nézi azt, mit kap vissza, örökvesztesnek számít, bolondnak, vagy ahogy szokták mondani, lúzernek. De Jézus éppen azt mondta a mai vasárnapi igénkben, hogy neki ilyen lúzerekre van szüksége, testvéreim. Ilyen a világ szemében örökvesztesekre, mert azok a személyek, azok a hívő gyermekei, akiket megvet a környezet és bolondnak néz, az ő országában, az ő gyülekezetében éppen, hogy értékes, neki szolgáló, elhívott gyermekei. Ott volt a hamis hiedelem régen is, az első gyülekezet környezetében is, aki beteg, ami valamilyen testi fogyatékossággal rendelkezik, vagy bármilyen hátrányos helyzetben van, akikről olvastunk az igényben, az éppen a bűne miatt beteg. Ezért kirekesztették őt mindenhonnan. Sőt, egyes feljegyzések szerint még az izraelita Isten tiszteleten sem vehetett részt. De Jézus nem erre tanít bennünket, testvéreim. Éppen azok felé kell gondoskodnunk, azoknak kell adni, és azokat felkarolni, akikkel a világ ezt nem teszi meg, és akik egyedül ránk számíthatnak, jó esetben Isten szerint gondolkodó gyermekeire. Mit jelent ez árral szemben úszni, sokszor ellentegülni és ellentmondani a világ kívánságának és értékrendjének? Nézzük meg, testvérek, az apostolok életét. Hogyha mindent elolvasunk, megvizsgálunk, akkor valószínűleg, hogy csak János volt az, aki természetes halállal halt meg. A többieket kardélre hányták, megfeszítették akár fejjel lefelé, megkövezték, kínozták, lefejezték. Azért, mert tudták, hogy kinek hisznek. Tudták azt, hogy mit jelent a szó szoros értelmében egész életüket felajánlani az Úrnak. Nem rettentek meg akkor, hogyha az evangélium hirdetéséért és megéléséért, ami talán még fontosabb, rájuk ijesztettek. Nem arra tekintettek, hogy a világ badarságnak tartja azt, amiről ők beszélnek, az Isten ígéjét, hanem tudták azt, hogy ki hívta el őket, és hogyan kell tesselni annak, aki őket harcosául avatta. Ott volt János és Péter, akiket bolondnak nézett a korabeli környezetük. Bolondnak, mert ott hagyták a jól fizető állásukat, a halászmesterséget, vagy amivel foglalkoztak. Ott hagyták esetleg még az otthonukat is, És követtek egy olyan embert, egy fiatal rabbit, akit eszeveszettnek tartott mindenki, akit sokszor kiközösítettek, lenézték őket, és megvetették, miközben Istennek akartak tetszenni. De tudták azt, hogy mi az, ami fontos, kinek a véleménye számít, és marad meg. És éppen ezért Jézus egy lehetetlen helyzetben ezt a Pétert a világ szemében lenézette, kősziklának nevezte. János pedig úgy, hogy mennydörgés fia. Akkor, amikor csak állásukat elvesztett családjukhoz szűtlen embereknek számítottak, akik hasonló hajléktalan barátjaikkal bandukulnak, mindenki előtt utáltak és megvetettek voltak. De hogy kik is ők igazából Isten országában, arról tesz majd bizonyságot Lukács doktor az apostolok cselekedeteiben. Kik ők Isten országában, és milyen feladattal bízattak meg, miért felelősek, minek az őrállóik. Egészen addig, hogyha azonosították volna magukat azzal az énnel, azzal a személlyel, akinek a világ tartotta őket, semmire sem mentek volna a szolgálatukban, kudarcot vallottak volna Isten országában, de nem így tettek, hanem Jézusra figyeltek. Tudták azt, mit kaptak tőle, az Úr Jézustól, milyen örökséget bízott rájuk, milyen lehetőségeket, lelki ajándékokat ruházott rájuk, hogy bevégezzék az ő feladatukat. Olyan érdekes megfigyelni Pál apostolt, aki többször kezdi így a lélek általi mondani valóját. Én, Pál, így kezdi a szavait. És ez nem azért van, testvérek, mindannyian tudjuk, mert önmagát cégérezni, reklámozná, vagy magát ajánlana a gyülekezetnek, hanem azért, mert Pál apostol pontosan tudja, hogy ki ő Isten országában. Miért felel, milyen képességeket kapott ehhez az Úrtól, és mit kell véghez vinnie. Te tudod-e, hogy ki vagy az Isten országában? Ha elmondod most a nevedet halkan, vagy hangosan magadban, tudod-e azt, hogy akár ebben a gyülekezetben miért, kikért felelsz? Miben számíthat rád Isten? És ami még fontosabb, beleállsz-e ebbe a szolgálatba, ebbe az elhívásba, amely sokszor nyilván dattol a világ kívánságával szemben. Látod-e ezt? Kéred-e a lelket, hogy erősítsen meg annak elvégzésére? Ezek az apostolok és sokan mások a keresztények közül akkor is, ma is másként éltek. Nem a sebeiket nyalogatták, mint ahogy sokszor teszem én. Nem arra figyeltek, hogy mit gondolnak róluk a többiek, akár kívülállók, akár akik a gyülekezetben vannak. Nem azt nézték, hogy kik bántották meg őket, és hívő hiúságukban, igen, ilyen is van testvéreim, hogyan sértették meg, hanem azt, hogy az előttük lévő pályát miként tudják leginkább megfutni. Jelen esetben azt, hogy önmagukat háttérbe szorítva, Istenre figyelve, megfeszülve a feladat elvégzéséért, hogyan tudnak munkatársaivá lenni az ő országának építésében. Az, aki nem hajlandó időről időre Isten ígéjének nagyítója alá venni az ő életét, és akár mai igeszakaszunk fényében is megvizsgálni az értékrendjét, vagy éppen nem az értékrendjét, hanem annak megvalósulását, hiányait, aki nem kívánja önmagát az Úr szerint nap mint nap, óráról órára, percről percre reformálni, az ne gondolja, testvérek, hogy nem érik csalódások, úgy a gyülekezetben, mint a családban, vagy kint a munkahelyen, kinek hol kell szolgálnia Istent. Eltelik 20-30 év, mennyien példát látunk egy-egy hívő életében, és még mindig nem történik semmi, vagy csak alig észrevehető dolog. Ahogy egy lelkész mondta, megtérünk, bekerülünk a szoros kapun, és ott elkezdjük támasztani a falat. Nem megyünk tovább a keskeny úton, a megszentelődés útján, amely sok esetben a szolgálat által valósul meg, hanem megrekedünk. Megállunk, és nem végezzük azt, ami ránk bízatott. Ebben az esetben nem növekedünk, erősödünk ebben a harcban, a világgal szembeszerülve, akkor is Istennek tetszeni. Eszembe jut az az éppen budapesti eset, amely egy fáma szerint úgy szól, hogy egy anyuka a kislányával utazott egy tömegközlekedési eszközön, legyen ez egy villamos. Ahogy utaztak, az előttük lévő némi lábát elkezdte rugdosni ez a kislány, ahogy lendítgette a kis lábait, a lábfeje, annyira verte már az imát ennek az idősebb hölgynek, hogy már alig érezte a végén, hát hátra szólt, kedves anyuka, szóljon már rá a lányára, hát már alig érzem a lábamat. Maga az, akinek joga van őt lebeszélni és fegyelmezni, hogy ezt tegye. De az édesanyja azt mondta, nem fogom korlátozni a gyermekemet, tegyen úgy, ahogy jónak látja, majd tanítja őt a környezet, az élet. Elege volt már mindenkinek ebből a felháborító eseményből, ha senki sem ment oda, hogy segítsen. Senki sem ment oda rendet tenni, csak egy olyan valaki, akiről nem gondoltuk volna, hogy megindul a tetthely felé. Egy fiatal, pánk külsejű fiú, az orrában karikával, bőrcsekivel, érdekes viseletű hajjal oda ment, kivette a szájából a rágógumit, és belenyomta az anyuka hajába. Mire ő visítozva azt mondta, na de fiatal ember, hogy képzeli? Tudja, asszonyom, ezt válaszolta, engem is hasonló elvek szerint neveltek. Így juttatta kifejezése jogos igazságérzetét, és megszégyenítő testvéreimhoz számtalanszor sokszor úgy, és az segít, akiről nem gondolnánk, úgy, és az, aki az utolsó esetben jutott volna eszünkbe. Nem volt senki, aki mondjuk így, mert erről van szó, könyörült volna ezen a hölgyön, mert a könyörületesség és mások meggazdagítása nyilván nem csak az anyagiakra, nem csak a gyülekezetre korlátozódik, hanem akár egy ilyen mindennapi vagy nem mindennapi esetre is, testvéreim. Te, mint meggazdagított, mint Jézus ígéjét ismerő és azt megélni akaró, tovább tudod-e adni a te javaidat, mégpedig így módon személyválogatás nélkül. Legyen az lelki javak, legyenek azok lelki javak, vagy pedig fizikaiak, bármi más. Megértettél valamit Isten ígéjéből, felismertél valamit az Úr jelleméből és tökéletességéből, elmondtad el másiknak. Megszabadított valamiből az Úr Jézus, bizonyságot tettél-e erről hiterősítésként a többiekkel. Pál apostol azt írja a római levelében, kívánlak titeket látni, hogy valami lelki ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. Azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tietek meg az enyém által. Milyen jó volna, hogyha ezt nap mint nap megélnénk, testvéreim. Nem csak itt, ebben a közösségben, hanem mondom, a mi gyülekezetünkben is, ott Szegeden, ahol élek, ahol szolgálok. Csodálatos ez a lelkület, testvéreim. Vágyni a testvérek közösségébe, lelki jókat közölni, adni a másiknak, mint gazdagok a többieknek. Krisztus javait, aki meggazdagított bennünket. Nem úgy menni a gyülekezetbe, remélem nem fogok találkozni már megint az a másikkal, aki nem annyira szimpatikus nekem, vagy valamiért nem tudok olyan jól elbeszélni, alig elbeszélgetni vele, alig várom, hogy vége legyen már a köztünk lévő dialógusnak, és megyek tovább a számomra szimpatikus személyekhez, hanem úgy, hogy feltétel nélkül, személyválogatás nélkül tekinteni a másikra, mint aki az ő atyánk fiának teremtménye, és akivel együtt kell élnem, nem csak itt, hanem a mennyek országában is örökké. Milyen boldog az a gyülekezet, amelyik így tudja gazdagítani a testvéreket, a másikat, Krisztus lelkületében, szeretettel és elfogadással megajándékozni. Sokszor hallom, hogy én ezért, meg azért nem járok gyülekezetbe, az Isten házába, Isten házába, ahol az igét hirdettetik, ahol a testvérek találkoznak. És indok van bőven, kinek mi. Az ige is mondja, én földet vettem, én most nősültem, stb. Lefordítva ezt, vannak fizikai akadályok, lelki akadályok, ezt elismerhetjük, amelyek tényleg meggátolják, hogy eljussunk oda. De hosszú távon, amikor újra és újra eszkalom a másiktól, és a baj elmúltával is azt hallja az ember, hogy már megint más jött közbe, azért nem tudtam közösségben lenni a többiekkel, Isten dolgaival foglalkozni a gyülekezetben, azért az mégis mutat valamit, testvérek. Aki szereti Jézust, azt higgyük el, és tudjuk a saját életünkből, mindent meg fog tenni azért, hogy valamilyen módon találkozzon vele, vagy közösségbe legyen azokkal, akik szintén szeretik őt, akik megváltójuként ismerik. Mint a szerelmesek, engedjétek meg ezt a képet. Nincs olyan akadály és nincs olyan idői kötelezettség, amit ne tudnának félretenni, hogy egymással találkozzanak, időt töltsenek, beszélgessenek, mélyüljenek az egymással való közösségben. Érdemes megvizsgálni, hogy mi az életünkben mennyi időt adunk az Úr Jézusnak. Mennyit beszélgetünk vele imádságainkban, és mennyi lehetőséget adunk arra, hogy az igéből szóljon hozzánk. Nem csak úgy elolvasom az igét, a kalauz szerint, a lózunk szerint, ki hogyan olvassa rendszeresen Isten igéjét, hanem úgy, hogy akkor rászánom azt az időt, akár azt a napot, és beállítom az életemet alá. Vizsgálj meg, Uram, reformáld az én szívemet, változtass olyanná, ami neked tetszik, a te képedre. Minden itt kezdődik, nem máshol, testvérek. E két gyökér, az ige és az imádság. Ahol ez nincs rendben, akár a személyes életünkben, akár a gyülekezet életében, ott dől minden, de mint a kártya vár. Ahol van imádkozó közösség, ahol van ige olvasás, ige hallgatás, és ami még fontosabb, ige szerinti gyümölcstermés, ott nagy baj nem történhet, nem azért, mert én mondom, hanem azért, mert Isten mondja. Azért, testvéreim, mert ahol ez rendben van, ott jöhet a sodró ár, jöhet bármilyen megpróbáltatás, az életed csónakját lehet, hogy sok minden fel akarja borítani, de nem fogja tudni teljes mértékben elsüllyeszteni, mert ki van kötve Jézus Krisztusról. Ahogy az igéjében mondja Sámuel könyvébe, az én életem az élőknek csomójába lend bekötve. Aki tud adni, nem a magáéból, hanem így módon, ebből táplálkozva, az Isten kimeríthetetlen tárházából, az a gyülekezet és az az ember boldog. De aki úgy próbál megadni, és ez bármire vonatkozik, hogy nincsen utánpótlás, nincsen Istennel elmélyült közösség igéje és az imádság által, az a gyülekezet és az a személy egy idő után azon fogja kapni magát, hogy mindent akar adni mindenkinek, de semmit sem fog adni senkinek. És hogy mit is adunk, testvérem? Hát azt mindannyian tudjuk, és azt hiszem ezzel egyetértünk, nem a magunkét. Egy budapesti lelkész testvérem, nálam idősebb, mesélte, hogy amikor vidéken szolgált parókus lelkészként, református lelkészként, az egyik délutáni esti alkalom után, istentisztelet után, ahogy ballagott át a parókjára, a lakhelyére, ott várta egy kendős hölgy, egy néni, egy nagy kosár almával. Azt mondta, hogy ezt a tiszteletes úrnak hoztam, a lelkipásztor úrnak és családjának, fogyasztják egészséggel és Isten áldásával, mire a lelkész ezt válaszolta. No, de Irma néni, hát maguknál is nagy a család, elkérdez az unokáknál, el tudja azt maga máshogy is helyezni. Mire ezt mondta, a néni így válaszolt. Tiszteletes úr, ez nem az enyém, hanem nálunk rakta le Isten. Ránk bízta, hogy tovább adjuk. Azt mondta ez a lelkész, ekkor tanultam meg, mit jelent a másiknak adni, mit jelent a sárpáság. Meghívni azokat, akiket senki sem hív meg, és segíteni azokon, akikről már mindenki megfeledkezett. Úgy adni, testvérek, hogy szinte biztosan tudjuk, a másik azt nem fogja viszonozni. Itt nem a felelőtlen kölcsönadásról van szó. Éppen Mihály testvéremmel és mondta, rokonommal beszélgettünk az úton. Van, amikor ártunk a másiknak azzal, hogyha adunk, tudni kell Isten szerint bölcsességgel adni. De amikor tudjuk, hogy Isten indít bennünket az adásra, És tudjuk, hogy Isten ügyét fogja szolgálni az, hogyha megnyitjuk szívünket, ki tudja, Uram, bocsáss pénztárcánkat. Az Isten ügyét szolgálja, akkor az ő ellene való vétek ebben gátat vetünk magunknak. Jézus erre szólít fel bennünket, nem csak ezen a vasárnapon, életünk minden napján, úgy adni, ahogy ő adott nekünk, úgy adni, hogy nem várunk érte viszonzást. Jézus szerette azokat, akik neki semmit nem adtak, csak szenvedést, megvetést és kínzást. Amikor megtördösték, megostorozták kezeit, szegekkel verték át, vagy a csuklóit, és gyalázták szavakkal és minden más módon, akkor így imádkozott értük. Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Azt testvérek, hogy mekkora volt az áldozat ott a Golgotán, a kereszt áldozata, és az atya fájdalma, amikor odaadta érted, helyetted, és miattad az ő egyetlen egyét, az Úr Jézus Krisztus. Elküldte, hogy téged, engem, lázadó teremtményeit megváltson, hogy az ő fájdalma és az az áldozat mekkora volt, az csak ő tudja. Azért küldte el Jézust, hogy szegényé lévén meggazdagítson téged, engem. Megtanítson bennünket szeretettel adni, helyettük való hálával, helyettünk az ő halálával megszabadított minket a bűn átkától. És amikor elhomályosult a naptestvérek, és megindult a föld, és a templom kápítja felülről lefelé ketté hasadt, akkor azért ez mutatja, óriási dolog történt abban a pillanatban, abban a percben, mert egy király halt meg, érted, adott neked, méghozzá önmagát adta. Amikor egy hívő ember ezt újra és újra átgondolja, szívében forgatja, véleményem szerint nem tud más mondani, csak azt halkan, sugva vagy hangosan, köszönöm, Úr Jézus, köszönöm, hogy önmagadat adtad, értem. Mert ő adott, önmagát megüresítve, hogy téged lelkével töltsön be és gazdaggá tegyen. Erről a királyról lehet, hogy sokszor megfeledkezel. Lehet, hogy közönös vagy felé, vagy éppen minden eszedbe jut a reggeli keléskor, csak éppen ő nem. Esetleg természetesnek tartjuk, hogy Jézus meghalt értünk, annyit hallunk erről a gyülekezetben. Azonban mégis, ha ebben a világban nem kapsz elismerést, és nem kapsz megbecsülést azért, mert te Jézushoz akarsz tartozni életre, halálra, mert nap mint nap élvezed az ő megújító kegyelmét, hogyan fogja meg kezeidet és húz vissza önmagához, ha ezért nem is kapsz elismerést, azért ő tette el neked koronát mennyek országában. Elkészítette a jutalmat, amely nem elhervadható koszorú, mert jelzi a te szolgálatodat, látja a te harcaidat. Ott van veled a kísértésekben, és ott van akkor is, hallja a te imádságodat, mikor hálát adsz a kísértésben való győzedelemért és kimenekedésért. Jutalmat készített el neked, amely már most a tied, mint örökös, egyetlen örökös a testvérekkel egyetemben. Szeretett testvéreim, végezetül hagy olvassak el egy rövid vers részletet, amelyet Túrmezei Erzsébet írt, talán többen ismerjük ezt az evangélikus költőnőt. A címe az a három év. Elmúlt hirtelen, mint a többi mind. Alig jött, és tovasuhant megint. Év lett volna, vagy tűnő pillanat. Mennyi mindenre nem telt, nem maradt. Rá se értett virággá festeni, lelkem bimbóban alvó tervei. Régi adósságok roskasztanak, mert rövid volt a perc, a nap, de mélyen egy felismerés sikolt, mesterednek csak három éve volt, és elég volt, és mégse volt kevés. Tengernyi könyv fogadta szenvedés, az elveszett világ váltságra várt. Milliók hordtak görnyesztőig át, s ő rövid három földi év után azt mondhatta, elvégeztem, atyám. Abból a három évből lett nekem szabadulásom, békém, életem. És aki él, azóta abból él. Századok tűnnek, mint hulló levél, de a megoldás örökre az marad, mit ő elvégzett három év alatt. Amen.